eljött újra a húsvét előtti hét. És mint minden évben a családdal itt a svájci Alpokba zárjuk le a síszezont. És ennek a hétnek itt fenn megvan az az előnye is, hogy így a távolságból nem hallgatok itt híreket, nem vagyok benne annyira a mindennapi témákban, mint hogyha lennék.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Itt távolságból gondolkozom el, fogadom a kérdéseket, és ez is nagyon jó. Jó cappuccino mellett itt éppen a mai podcast gondolataimat összeszedem. A korrektúrához érkezett nagyon sok visszajelzés, amiről beszélgettem a múlt héten, pénteken. És az első kérdés az volt, hogy akkor abból ki lehet azt venni, hogy várok korrektúrára? Alapjában mindig várok korrektúrára, mert egy korrektúra és a piacnak a mozgása, az ingadozása az hozzatartozik. És sokkal gyakoribb az a piaci helyzet, amikor ide-oda kilengések vannak a piacokban, mint az a szituáció, amikor csak egy irányba vagy erősen zuhanna a piac, vagy egy irányba nagyon erősen emelkedne. Tehát van felfele zuhanás is a piacban, amikor olyan helyzetek alakulnak ki, ami azután az árfolyamokba be kell kerüljön. A kérdés ugye mindig az, hogy mennyi hangsúlyt teszünk erre a korrektúra várása. Ha elfogadjuk, hogy a piac ingadozik, akkor ezt nem kell túl hangsúlyozni, és hogyha újra és újra új tőke van áll rendelkezésünkre, ami befektetésre kerülhet, akkor is a korrektúra kérdése nem olyan nagy, mert ugye egy hosszú távú portfólió összeállításában, hogyha nem timing szemszögből nézem meg az egészet, akkor az a kérdés a döntő, hogy most bevásárló időszakban vagyok, és ha igen, akkor mennyi tőke áll folyamatosan rendelkezésemre, amit el kell helyezzek a piacba. Ez lehet a havi vásárlás, aminek nagyon szimplán a havi vásárlásra reflexből nagyon sokan így rácsopják, hogy a cost average effektus. Ebben most nem mennék bele, mert nem ez a lényeg, hanem inkább az, hogy bevásárlási időszakban vagyok, akkor azt jelenti, hogy megvan a tőke, ez folyik be a portfóliómba, és akkor a korrektúra, arra külön nem kell felkészüljek, mert ugye megvan a likviditás, és az akkor úgyis áramlik be a portfólióba. Ott maximum azt nézem meg, hogy melyik pozíció az, amelyik erősebben néha visszaereszkedik, és melyik szektor az, amelyik például nem ereszkedett most éppen vissza, megy jobban felfele, hát akkor abba a belevásárlást egy kicsit tudom irányítani, hogy ne pont drágán vásároljak. Majd később a kiszállási időszakban is ez a fontos, hogy mekkora összegekkel szállok ki a piacból, és akkor ott is a korrektúrának a létje nem annyira fontos, hanem ott is inkább az a lényeg, hogy lássam, hogy mekkora az összeg, ami szükséges, és persze, hogy főleg olyan pozíciókból veszem ki, amelyek inkább drágábbak, magasabb árfolyamokkal vannak, és olyan pozícióból, amelyik alacsonyabb, éppen abból nem veszek ki, hogy ne adjak túl sok darabszámot el. Azok, akik a korrektúrát már látják, és így timing oldalról mindig figyelmeztetik az embereket, azok már megjelentek az elsők a tavalyi végén, így november-decemberben, hogyha valaki rájuk hallgatott volna, és mindennel kiszállt volna, de ja, hát akkor elég szép emelkedésekről lemaradt volna. A DAX azóta körülbelül 7-7,5%-kal emelkedett, egy Standard & Poor's 500 az plusz 8%-kal, egy Nasdaq 7%-kal, tehát, és még mindig nem jött az a korrekció, hogy az, ami a múlt héten volt, hogy ez már egy korrekció volt-e bizonyos szektorokban, vagy nem, ezzel az 5-6%-kal. Minden esetre, ha kívánságot tudok kimondani, akkor nem volt olyan erős, mint amit én szeretnék, hogy hosszabb korrekciót lássak, mert nagyon-nagyon hamar rá lett vásárolva, és ez inkább azt is mutatja, a Bank of America-nak ugye a havi felméréseibe benne volt az a kérdés is, hogy hány százaléka a portfólió menedzsereknek számít arra, hogy esetleg egy korrekció jöhetne. És az aktuális kiértékelésben 82% arra számít, hogy jönne korrekció. Ez azt is jelenti, az ilyen vagyonkezelőknél, hogy 82% cash tartalékokat tart, hogy belevásároljon. Na most a kérdés ugye mindig az, hogy milyen szinten kezdik el már venni a pozíciókat. Múlt héten beszélgettünk arról, hogy az utolsó nyereségi hullámnak a 30-50%-át, hogyha a piac leadja, akkor az nem különleges. Az egy Nasdaqnél lenne körülbelül 11%, hogyha az 50%-át az utolsó nyereségnek leadná. De a kérdés az, hogy ezt kivárja a piac, vagy már hamarabb belevásárol. És csak hogyha a kriptoszektort nézzük meg, akkor a múlt héten ott volt egy erősebb kilengés, de ott is nem ment nagyon messze le az árfolyam, így kívánságok szemszögéből nyugodtan lemehetett volna olyan 53-54 ezer dollárig, de nem, hanem az előtt is jóval fordult. Tehát mikor nagyon sokan azt várják, hogy jön egy korrekció, akkor ezek az árfolyam visszakorrigálások nem olyan hosszúak, és a mélypont az nincsen beharangozva, a korrekció nincs beharangozva. A legjobb, hogyha így különböző szcenáriókat gondolok végig fejben, mint befektető, és megnézem, hogy oké, melyik szcenárió az, amelyikben tovább is konstruktív tudok maradni, pozitív tudok maradni. Megnézem emellett, hogy milyen a cash kvóta, mennyi tartalék pénzem van, hogy ebből tudjak belevásárolni. És erről már többször beszéltem, hogy én személyesen, hogyha az árfolyamok mennek felfele, akkor kezdem a cash kvótát megnövelni. Ez két oldalról növekszik, az egyik a havonta rendelkezésre álló tőke, ami befektetésre kerül, ez jön ugye az aktív, aktuális havi bevételekből, plusz realizálok nyereségeket különböző pozíciókból, azért, hogy ez adja meg a lehetőséget belevásárolni. Főleg olyan pozíciókban realizálok nyereségeket, ahol az átlag nyereségelvárás, mit tudom, meg volt olyan éves, legyen 10%-nál, 12-nél, és most egy pár hónapon belül robbant az a pozíció 60-70%-kal, akkor ebből a nyereségből kiveszek egy részét, hogy meglegyen mindkét cash tartalék. És hogyha ezt így végig gondolom a különböző szcenáriókat, akkor azt látom, hogy akár örvendek, hogyha jön egy korrekció, nem jedek meg, nem vagyok negatív, mert felkészültem. Ez a legfontosabb gondolat véleményem szerint, mint befektető, mint a tőzsdével találkozó ember, hogy a szcenáriókat végigjátszodjam. Ez nem a klasszikus értékesítési modell, mert a klasszikus értékesítési szöveg az ugye szépre beszél mindet, egy irányba jönnek a jóslások, és az szinte tuti formában ki van mondva, és hogy gyorsan kell dönteni, és most kell dönteni, mert ha nem lemaradok. Ez a szcenárió játék, amiről én beszélek, ezt úgy nevezem, hogy ez egy ilyen agyi sakkozás, végig gondolni a következő lépéseket, hogyha ez lenne, akkor hogy reagálnék, hogy kezelném a piacot. Az érdekes az, hogy ha nem vagyunk erre felkészülve, akkor egy ilyen sell-off, időszakot, amikor nagyon csökkennek az árak, árverés van, és érdemes lenne oda menni bevásárolni, akkor nagyon sokan menekülnek. Ez egy ilyen fura jelenség, hogy a tőzsdén, amikor minden olcsó, akkor nem mennek az emberek oda, akkor inkább menekülnek. A piacon, vagy a normális életben, hogyha ma egy üzletet felszámolnak, és ott az árak csökkennek, akkor az emberek sorba állnak, hogy olcsóbb dolgokat megvegyenek. Nagyon sokszor abban benne van nonsens is. Tehát ez az, ami fontos így még mint kiegészítés a korrekcióhoz. Jött egy olyan visszajelzés is ugye a podcastokra, amit kiküldök, hogy túl kevés, mély szakmai információ van benne a podcastba, és ez véleménye szerint más csatornákon jobban meg tudja kapni. Rendben van, ezt fontos felismerni. A podcastokat én nem is azért csinálom, hogy ez egy képzési anyagnak legyen a része, inkább gondolkozási modellek, aktuális eseményeknek az interpretációja az, amit itt a podcastokban lehet hallani, és esetleg hosszabb időre nézve, tehát hosszabb időn keresztül kialakulhat egy kép, amiből akár felteheti bárki a kérdést, hogy oké, ezzel a gondolkozási modellel jól érzem-e magam, és amit hallok, az elége nekem, hogy én saját magam egyedül megoldjak dolgokat, vagy pedig János Zsolttal és a kollégáival kapcsolatba szeretnék lépni, mert a gondolatmenet az tetszik, és a mindennapi adminisztratív, vagy a lebonyolítás ódalára nézve, és ott a szükséges lépéseket azt nem tudom megtenni, hát abba tudnak segíteni. És hát ugye provokálok újra és újra, ez egy költségmentes csatorna egyelőre, ami még egyszer egészen más szemszögből van felépítve, mint hogy itt egyes terméknek a részleteibe belemenni, még akkor is, hogyha néha szétszedem. Ha valaki mást akar, hát akkor mást kell nagy valószínűséggel megvegyen, és igen, akkor annak megvan az ára, és akkor ott felháborodhat, hogy nem azt kap, amit esetleg eladtak neki. Az érdekes kérdés a következő hetekben tovább is az lesz, hogy hova alakul a választási évben az érzése az amerikai választóknak, mert egy pillanatnyilag azért látható, hogy a Joe Bidennek a gazdasági modellét az emberek nem élik meg, mint nyereséget és előnyt maguknak, erős a gazdaság, és ennek ellenére a foglalkoztatottsági szint is nagyon nagy, és az, hogy van munkahely, azt sajnos nem élik meg előnynek. Az eladósodási szint magasra ment, ez egy hátránya ennek, egy ára ennek, hogy a gazdaság ennyire erős tud lenni. De hát, mint mindig, az emberek prevencióból sajnos nem képesek problémákat látni. Ezért még azt is lehet mondani, hogy az amerikai gazdaságot nyugodtan lehetne recesszióba engedni, mert az emberek pillanatnyilag nem félnek a recessziótól. És főleg ugye a kisebb bevétel réteg érzi az inflációt sokkal erősebben, mert azok, akiknek nagy a vagyonuk, azoknak az inflációt kompenzálják a befektetések, főleg a tárgyértékek. Még akkor is, hogyha pillanatnyilag az ingatlan szektorban nincs az a nagy dübörgés, az ingatlanok is, mint tárgyértékek, még mindig az infláció ellen sokkal nagyobb védelmet tudnak adni, de ugyanúgy a részvények is. És az érdekes az, és ez is egy fura jelenség, hogy pont a kisebb fizetéseket kapó emberek érzik az inflációt jobban, és pont ebbe a rétegbe van az agresszív játszó mentalitás is, tehát ez a cok hozzáállás a tőzsdékhez, hogy nagyon agresszívan fogadnak különböző pozíciókra, hajtják akár a kriptovilágba is a pozíciókat felfele, nonsense részvényekre ráugranak, a Reddit board, ugye ez egy nagyon érdekes sztori volt, amit az elmúlt években is már egyszer láttunk, hogy ott főleg a kisebb pénz az, amit nagyon erősen tudja a raj magába terelni. Nem is kell egy-két olyan manipuláló alak, aki ezt irányítja, ezt megcsinálja a piac szinte saját magától. Mi van még, ami így a hétvégét nézve érdekes, amit itt is láttam, hogy ha a lufiról beszélünk, akkor az a pénzügyi szektorról beszélő embereknek a lufia. Tehát, hogyha én itt nap mint nap a podcastokba beszélgetek, engem emberek hallgatnak, visszajeleznek, a témákat végig gondolják, akkor nagyon sokszor kialakul az az érzés, hogy hát ezt mindenki így kezeli. És mindenki ezeket a témákat ennyire közelről látja. Én itt vagyok a svájci hegyekben, Tegnap is volt egy érdekes beszélgetés este, és lehetett látni, hogy abszolút messze és távol vannak az emberek attól, hogy ebbe a pénzügyi lufiba mozognának, amiben én mozgok. És ezt abból is lehet látni, például most megint a Google Search kiértékeléséből lehetett azt látni, hogy az a fogalom, hogy bubble, tehát hogy pénzpiaci lufi, az mennyire keresett. És az a szint, ezt a Bloomberg egy cikkbe foglalta össze, az a szint, ami ma látható, ez a bubble keresési szó, ez nagyon-nagyon alacsony. És ha meg is nézzük, hogy mivel hasonlítható össze az aktuális piaci helyzet, akkor pillanatnyilag az a kép alakul ki, hogyha akkor inkább 1995-tel lehet összehasonlítani a 2024-es piacot. Ez honnan jön? Van egy olyan statisztikai kérdékelés, amelyik azt mutatja fel, hogy hány úgynevezett all-time high, tehát újra legmagasabb árfolyamot látunk egy év alatt. És eddig a legerősebb év, amelyikben a legtöbb ilyen tőzsdei úgynevezett all-time high volt látható, ez 1995 volt. Na most, hogyha 2024-et ehhez képest összehasonlítjuk, akkor 24-ben az év eleje óta, most március végéig, annyi all-time high volt látható, hogyha ezt időarányosan felszámoljuk az egész évre, akkor az idén lesz a legtöbb ever. Tehát ennyit még soha nem láttunk. És hogyha 2024-et összehasonlítjuk 1995-tel, akkor ebbe két dolog volt, ami nagyon hasonló. A profik ezt erre emlékeznek, 1994-ben is megtorpant a tőzsde is, és a kötvénypiac is, mert váratlanul 2%-kal emelte 94-be az amerikai központi bank a kamatokat. És ezután a nagyon erős kamat emelés után, azután visszacsökkentett újra, nagyon magas volt annak idején is a foglalkoztatottság, nagyon magas volt annak idején a gazdaságnak az ereje, erős gazdaság volt, az internet így az első lépésekbe volt, inkább ilyen gyermekcipőbe járkált, és botladozott még összehasonlítható akár az aktuális mesterséges intelligencia témájával. És hogyha tényleg megtörténne ez a kamatcsökkentési lépés, akkor ez nagyon erősen kihatással lenne az árfolyamokra, és ha valaki, most olvastam egy cikket, hogy ketyeg az óra, és veszélyes, hogy esetleg lemaradnak a befektetők bizonyos dolgokról, akkor inkább erről van szó, egy ilyen felfele robbanási körülményről, hogy a pessimista hangulatból a kamat csökkentés azokkal a paraméterekkel, ami most van, hasonló szituációt indíthat el, mint 1995 és 2000 között. Tehát az a valódi lufi, ami a végén azután kipukkadt, az több mint 5 évet tartott 95-től 2000-ig. És abban az időben is voltak időközben újra és újra visszakorrigálások. Csak emlékezzük vissza a 96-os korrekcióra, a 98-as korrekcióra, benne volt ugye abban az időszakban az orosz válság, benne volt a thailandi bátnak a támadása az ázsiai krízissel, tehát 5 év nagyon erős volt, és ennek ellenére mégis benne voltak nagyon erős korrekciók. És az, hogy a kamatok csökkennek, ez a kérdés is jött, hogy ez honnan jön, vagy honnan vesszük, hogy a három kamat csökkentés az elvárás. Az úgynevezett dot plot összefoglalja az amerikai központi bank döntőkörnek, a tagjainak a véleményét, és itt össze van foglalva, és ez a dot plot most került újra nyilvánosságra, hogy mi a véleménye az egyes igazgatósági tagnak. És az érdekes az, hogy 13 vagy jóval több kamatcsökkentés várnak aktuálisan el az idénre, 92-t vagy jóval kevesebbet várnak el, és ezt hozzá kell mondjuk, hogy akik ott ülnek, azok nem valami no-name, valaki botladozók, hanem ezek a Fed igazgatósági boardnak a tagjai. És ebből jön ki átlagban a három, de hogyha a részletet megnézzük, akkor látjuk, hogy mennyire ott is szétesett a vélemény, tehát nem lehet azt mondani, hogy konzenzus van, hanem a sok véleményből kialakít a piac egy átlagot. Tehát oda kerülünk a végén vissza, hogy a jóslások azok ja, érdekes fogadások és vicces, de egy stabil, egészséges portfólió összeállítását nem érdemes jóslásra felépíteni, hanem elfogadni azt, hogy a piacnak megvan napi szinten állandóan a mozgása, de hosszú távra nézve eléggé kalkulálható és kiszámítható, hogy hova fog érkezni a piac. Ezzel mindenkinek ma is kellemes napot kívánok, és a viszonyhallásra a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig. Thank you.